A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség. Felszólítom Kántor Endrét, hogy mondja el a nevemet.
Jó.
A hallgatóknak, hogy tudják.
A stúdióban Mihálovics András.
Ez pedig a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Van SMS, WhatsApp és Viber számunk is, amelyet a dátum és a pontos idő megosztása után el is fogok árulni önöknek, nektek, kedves hallgatók. Ez az új gumicicám.
Mi önöknek, nektek?
Amikor ilyen konferencián mondják, tudod, hogy nem tudja eldönteni a speaker, hogy tegez vagy magáz, és akkor mondja, hogy felhívnám a figyelmüket, figyelmeteket, és akkor így tudod, mennek. Na mindegy. Szóval 2024. október 14-e hétfői nap van, és 6 óra 33 perc.
És az már írnak
SMS
is.
WhatsApp számunk pedig 0636980098, de mit írnak?
Jó reggelt, kartársak, ma ismét Szegeden termelem a GDP-t, erre tekintettel később jelentkezem, írja D. Kartárs, köszönjük szépen. Aztán vannak nagyon fontos üzeneteink, majd ezt el fogom őket mondani. Gézu jelentkezett a hajkujával ma, nyomvadt egy idő, otthon hagytam a Jackim, hajam is milyen. Ó, végre! Meglepő fordulat a végén, csodálatos üzenet, köszönöm szépen.
Igen.
Jó reggelt, Millások, Kiwi Boy kitartó hallgatótok. Ma reggel Ozi Boynak indul 2,5 év itthoni gyötrődés után. Ti tartottatok, tartotok életben odakint, kitartás, és csak így tovább. Na, azt a mindenit neki.
Bon voyage! Ezt kell mondani?
Érdekes. És akkor miért nem Kiwiből mentél Oziba? Előtte haza kellett jönni, és utána na, több információt szeretnénk, és azon kívül pedig azt, hogy milyenek a közlekedési viszonyok. Egyébként Oziba ott elég nagy, külön kontinensnyi ország az, úgyhogy ott azzal majd... Egyébként hova Oziba? Na, csomó kérdésem van, de köszönjük.
Na, mi van a diaszpórával?
Igen, így van.
Ilyenek
így
is van. Érdekelnek bennünk.
Szia, uram, uraim! Nagyon jó. Köszönjük na, szépen az. A kedves hallgatónak ezt az üzenetet is, és természetesen majd nézzük, hogy milyen üzenetek érkeznek hozzánk Messengeren keresztül, mert van, aki úgy szeret nekünk írni. Na, de most osszuk meg a legfontosabbakat,
drága
András.
Drága Helének, kedves Líviák, nagyon sok boldog névnapot kívánunk e helyről. Ti néktek! Jó egészséggel, sok mosolygással, etc., etc. És a születésnaposoknak is a legjobbakat kívánjuk. Hú, egészségileg, gazdaságilag,
nagyon sok születésnaposunk van.
Szakmailag, stb.
Akkor kezdeném a legfontosabbal. Évek óta fanatikus hallgatók vagyunk a családdal. Szombaton volt 8 éves a kislányunk Szonya. Hát Szonya! Nagyon-nagyon-nagyon boldog 8. születésnapot. Ma pedig Orsinak van szülinapja, aki a kedves hallgató felesége. Úgyhogy drága Orsi, drága Szonya, nagyon boldog születésnapot nektek.
Az imént üzenetből látható, hogy a birthday trainről nincs leszállás, mert nincs fék.
Azt hagyjam. Rajta. Buenos dias, fiúk. Ma behúztam az 52-t. Na, Dávid írja nekünk. Dávid, akkor boldog 52-t. És leírta ide, hogy őt mit szeretne meghallgatni. Nem tudok ebben segíteni, mert a Mihálovics András, aki...
Majd én csinálom,
akit
mindjárt
elneveztünk Berengárnak egyébként, amikor nem volt itt, és most jutott eszembe.
De nem tapadt meg.
Miért? Még nem. A Berengár, tudod, nem mit jelent?
Tudom, lándzsarázó.
Medve plusz lándzsa.
De tökéletes.
Szerintem
egyébként
tökéletes. A Mihálovics Berengár.
Nem érzem magamének.
Úgyhogy majd Dávidnak mondom, hogy Mihálovics Berengár van a pultnál, úgyhogy majd ő beállítja, hogy esetleg hallhatsz olyan zenét.
Most rákeresek, tarts szóval.
Mindenkit. Na, oké. Akkor megnézzük azt, hogy a Hastings-i csatában mi történt. 1066-ban, kérem szépen, az egyik legfontosabb ütközet volt Anglia történelmében a Norman meghódítása során a Hastings-i csatában. Hódító Vilmos győzött ebben a csatában, és így aztán lett egy csomó norman idegen szó
hódító,
az
hódító
angol
Vilmos
nyelvben.
Persze, igen.
Így
győzött.
Van. William szegény... the Conqueror, őtőle van egy számunk egyébként,
igen,
csak mondom.
De miért győzött? De miért győzött? Azért, mert ellenfele előtte lenyomta minden idők egyik legnagyobb viking seregét, ahol egy berserkerrel is szembe kellett nézniük, aki tartotta a Stamford Bridge-i hidat egy maga az egész angol száz hadsereg ellen. Ezeket lenyomták, majd utána jött a hír végre. Ja, először ugye
szerintem nyelvtani fölényben voltak.
Felmentek Észak-Angliába, lenyomták a vikingeket, majd szaladni kellett vissza, mert jött ez a hódító Vilmos. Tehát így...
Igen.
Szegényeknek nem sok esélyük.
Más volt a páncélzatuk is egyébként, ráadásul, úgyhogy azzal is sikerült.
Nem, annyira.
De
nem.
Más volt. Hát gondolj csak bele.
De nem volt más, nem is voltál ott.
De ez egy nagyon fontos része volt.
És amikor a király
volt,
szemen találja egy nyílvessző, hát akkor még utána
akkor nem
küzdesz.
Tehet a páncélról, hát persze. De egyébként azoknak a norman vitézeknek felsőbbrangú volt az egész hadviselése, meg minden, úgyhogy ezek a szegény szászok akkor nem nagyon tudtak mit csinálni. A fapajzsaikkal, meg a bőrpáncéljaikkal, úgyhogy egy-egy fokost azért oda
nem
tudtak hajítani, de hát...
Figyelj, azok addigra már átvették, kérlek szépen.
Akkor csak is a nyelvészeti problémák lehettek, olyan igeidőket hoztak be ezek a normannok, meg jövevényszavakat, hogy ezzel nem tudtak mit csinálni ezek ezzel a szerencsétlenek. Mondhatom tovább? Hogy mi volt
azt
még?
Azt elmondtam azt az elméletemet, hogy az angolba, vagy azt te mondtad nekem?
Mondjad.
Hogy az angolba a finom kajáknak a neve miért franciás hangzásra, és az alapanyagoké miért más hangzás?
Na mondjad, miért?
Hát azért, mert hogy az alapanyagot azt a szolgálók, azaz a szászok termelték, aha, viszont az urak, a normanok fogyasztották el.
Aha, értem.
Érted?
Értem.
Ezt valakitől hallottam. Azt hittem, te mondtad.
Na, ezt nem én mondtam.
Egyébként mehetünk ennél tovább. Sokkal fontosabb dátum volt 1479. október 14-e, akkor szerintem a mórok még nem sejtették, hogy ez fontos dátum lesz, mert Kasztília és León trónörököse, Izabella infásnő úgy döntött, hogy azt mondja Ferdinándnak, Aragónia trónörökösének, hogy igen, azaz hozzá megy feleségül. Ők lesznek a később...
De várjál már, most jut eszembe, most jutott el idáig, hogy mit mondtál az előbb. Tehát nem jó, amit mondtál, mert a normannok azok nem franciák voltak, azok nem Normandiából jöttek, azok skandináv nép voltak.
De addigra már franciák voltak. Róló utódai. Ha nézted volna
de néztem,
az egész vikinget sorozatot,
azt megnéztem addig, azt amíg Róló elfoglalta
de
Párizst.
De utána jön még a lényeg.
De mert utána is néztem, csak meguntam.
Én ott tartok, hogy a hódító Vilmos még kisfiú.
Én amikor sokat nyomul benne az ajvár, akkor már nem, az nem tetszett nekem. Úgyhogy...
Na mindegy.
Na,
hidd el,
tehát
hogy addigra el voltak franciások.
Nem jó az elmélet.
De.
Nem jó.
De.
Nem. A normannok azok lényegében vikingek voltak.
Partalan vita. Na mindegy. Szóval a katolikus királyoknál Kasztíliai Izabellánál és Aragóniai Ferdinándnál tartottuk. Ők azért volt fontos, hogy összeházasodtak, mert egyesítették az erejüket, és úgy döntöttek, hogy elfoglalják, illetve visszafoglalják Spanyolországot, ezt hívják Reconquistának.
Igen, igen.
És kisöprűzik a mórokat. Hát, aki nem járt még a granadai vörös erődbe, az menjen el és nézze meg, valami hihetetlen élmény, tényleg. Tehát, hogy én már alig várom, hogy újra visszamehessek. Nagyon körültekintően kell.
És utána a normanokról elnevezték a fenyőt, írja Zsolt. Igen, 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 megvan, köszi.
Tudjátok, miért nincs napi csata mostanában? Emiatt, amit az elmúlt percekben műveltetek, kedves hallgatók, Kántor Endrével karöltve.
Istenem.
Tényleg? Minek a parasznak csokoládé?
András, most jut eszembe, mert hétfő reggel van, és a hétvégén elfejtettem mondani, hogy felújítottuk otthon a mellékhelyiséget.
Köszönöm. Eddig, ez hogy jön a normálokhoz?
Hát csak ezt szeretném mondani, hogy eddig egy sima WC volt, de most toalett.
Kezdjünk el zenélni, mindenkinek boldog születésnapot és boldog névnapot kívánunk.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Még van egy másik születésnaposunk is, a 10 éves Miksa, aki nem árt, ha megjegyzi, hogy a Hastings-i csata évfordulóján született, azt 1066-ba vívták, és megfordította egész Anglia sorsát. Akkor a csata volt, mint a ház, olvasson csak utána, 10 évesen, pont klassz leírások vannak a Hastings-i csatáról, de ha a modern hadviselés érdekli, akkor meg nézzen utána, hogy Skeppe Flo bikája, az U-47-es jelzésű német tenger alattjáró mit művelt a brit flottával, megint csak az ő születésnapján 1939-ben. És mi lehet még Miksából 10 évesen? Hát lehet például amerikai elnök, mert az ő születésnapján született Dwight D. Eisenhower tábornok, egy remek katonatiszt egyébként, ő volt a szövetséges csapatok főparancsnoka a II. Világháborúban, és nem mellesleg az Amerikai Egyesült Államok 34.
Igen.
elnöke is ő volt.
Ike.
Ike, bizony. Lehet egyébként még remek színművész, mint Roger Moore.
Ő szerintem kiemelkedik a mai sorból, Roger Moore, angol színész.
Őnek is Miksával egy napon van a születésnapja 1927-ben, de lehet mondjuk táncdalénekes, Cliff Richard született Miksával egy napon 1940-ben.
Vagy
egy
kiváló
remek író.
Drámaíró, író, Nájdas Péter, így van.
Igen, 1942-ben. Akinek egyébként jó egészséget kívánok.
Sőt, hát igazából szerintem Pajor Tamást is érdemes megemlíteni. Kicsit a prédikátori korszak az ámennel, az nem, meg a utána nem olyan jó, de hát a neurotik azért minden idők legkomolyabb pseudo-punk, vagy punk pseudo, vagy a punk utáni korszak Magyarországon.
Neurotik,
mekkora lemezeik voltak, úristen.
Lehet, hogy inkább egy jó rappet szeret már 10 évesen még, akkor lehetne Usher, mert hogy
ja,
ő is ezen
lehetne.
A napon született, csak 78-ban.
De óriási kalapdobálás és tisztelet Péter Fiborinak, aki szintén ma ünnepel, úgyhogy nagyon jó koncertjein vettem részt.
Na, nézzük a lapszemlét, mert hogy arra sort kell kerítenünk. Itt van mindjárt
ja,
a
igen,
portfólió.
A legfontosabbak, így van.
Az anyaga, Trump és Harris terve is összeroppantanák az amerikai költségvetést. Hívja fel a figyelmet ma reggeli induló anyagába a portfólió. A novemberi elnökválasztás közelettével a gazdasági tervek a kampány legfontosabb kérdéseivé váltak. A választás kimenetele megváltoztathatja az amerikai gazdaság irányát, tekintettel Donald Trump és Kamala Harris eltérő politikai programjára, még a várakozások alapján Harris nagyrészt Joe Biden elnök bal középpolitikáját folytatná, a Trump adminisztráció 2.0 magasabb vámokat, a bevándorlás korlátozását és nagyvállalati adócsökkentéseket vezetne be. A szakértők azonban úgy látják, a költségvetés mindkét elnökség nagyon megütné, de a republikánus párt terhelné meg jobban a büdzsét, miközben több elemzés és lassabb GDP növekedést hozna Trump megválasztása esetén, ezt írja tehát a portfólió.
Amerikai elnök csak akkor lehet, ha ott született, írja Péter. Köszönjük szépen az információt.
Hogy ez jön ez ide?
Ismert tény, és de ettől függetlenül
Arnold ezért
lehet.
Nem lett.
Ja, ő kimaxolta ugye azzal, hogy igen. Kaliforniai kormányzó lett, ez a legmagasabb, amit elérhetett volna. Na, hát kérlek szépen, sorjáznak ma a fontos közlések, erre majd mond, hogy a forintra is érdekes napjár, de hogy az M4.hu-t olvasgatva érdekes dolgot látsz. A miniszterelnök úr megszólalt az 1000 eurós minimálbérről. Ugye gazdasági programot hirdetett Esztergomban ezen a kihelyezett frakcióülésen, és itt a értesülések szerint a beszédben elhangzottak alapján a gazdasági akcióprogram része a megfizethető lakhatás, az egymilliós jövedelem, a munkáshitel és a tőkejutatás a magyar kisvállalkozásoknak. Na, akkor itt sikerült megszólítani minden potenciális választót. Minden esetre úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy a gazdasági semlegesség fordulatot hoz majd 2025-től. A kormány célja, hogy hazánk az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést érjen. Hát igen, hát ilyen célokat ki lehet jelölni. Hogy ezekből mi lesz, az egy másik kérdés.
Megszólalt a BYD vezetője, az Index citája a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak írt nyilatkozatából, hogy Stella Lee azt mondta, hogy Kínában nekik, gyártóknak a következő 10-20 évre egyértelmű a helyzet, viszont Európában a dolgok ide-oda ingadoznak, ami elbizonytalanítja a vásárlókat, és nem vesznek elektromos autót. Arról is beszélt, hogyan kerülnek végzetes hátrányba az elektromos autógyártók, európai elektromos autógyártók, és hozzávetőleg mennyibe kerülhet a BYD belépő modellje, részletek az Indexen olvashatóak erről. És egy másik hír is itt olvasható, bár ez is egy idézet, kérlek Endre, szeptemberben már több mint 9000 forint volt átlagosan egy kiló fűszerpaprika a magyar piacon, az árak 2-3 éve szálltak el, több oka is van, például az olcsó kínai importörleményen nagyon nehéz versenyezni. Igen. A helyi termelőknek.
Hát én ebben nem vagyok érintett, mert
semmilyen
szinten nem vásárolok kereskedelmi helyeken található fűszerpaprikát, az ismert okok miatt. Ahol én vásárolom háznál, vagy ilyen ott kis termelői piacnál, ott nem ilyen az ára, és a minősége az pedig superior. Kérlek szépen, izgalmas hír a tegnapi napról. Visszautasítunk minden kísérletet, ami a külügyminiszter szavainak hazug kiforgatására irányul. Így reagált Pacolai Máté külügyi szóvivő a Telexnek, miután, és most tessék figyelni, az orosz állami hírügynökség a RIA Novosti olyan címmel jelentetett meg cikket, hogy Szijjártó megnevezte a NATO hibáját, ami az ukrajnai konfliktushoz vezetett. Hát kérem, érdekes volt, ugye? Hát hiszen ismét Oroszországban járt a magyar külgazdasági és külügyminiszter, és ott részt vett a Szentpétervári Nemzetközi Gázfórumon, és ez alatt interjút adott az orosz állami hírügynökségnek. A RIA Novosti összefoglalói szerint Szijjártó ebben arról beszélt egyebek mellett, hogy a jelenlegi helyzet elkerülhető lett volna, hogyha a NATO 2021-ben megvitatta volna Oroszországgal a biztonsági garanciákról szóló szerződés tervezetét, írja a Telex. Ezt és utána meg is írták, erre kellett egy ilyen közleményt kiadni a magyar külügynek, hogy hát kiforgatták, kérem szépen, ez a Gaz RIA Novosti.
Már ezek is? Hát, nem csak a magyar sajtó?
A 700-át neki. Ilyen is van.
Na nézzük,
a teljes
akkor
anyag a Telexen olvasható.
Tőzsde információk, hadd jöjjenek.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
71,5 pontos mínuszt hozott össze a budapesti értéktőzsde.
Micsoda?
A pénteki napon az 0,1%, 74.264 pontról kezdünk ma. Egy sima, egy fordított, mert hogy a MOL-Richter páros esett, a Richter 1,17%-ot 11.020 forintig, a MOL 75%-ot 2.650 forintig, az OTP Telekom páros viszont erősödni tudott, az OTP 18.935 forintról indul ma reggel, ez 0,8% fölötti plusz, a Telekom meg 0,2%-ot tudott felfelé menni egészen 1.052 forintig. A forint, apropó forint, most éppen...
Várjál már, az MBH az hogy volt? Mert ott, hogyha már bankokról szeretnék később beszélni, kiderült, hogy 23 milliárd forintot kapnak a részvényesek, osztalék előleget fizet.
1,22%-ot fölment na, az látod? MBH részvénye, látod? Hogyha már ennyire szeretnéd, akkor ezt is kisilabizáltam. Az euró forint, mikor legutóbb ránéztem, 401 forint és 50 fillér körül járt, az euró, vagy a dollár a forinttal szemben pedig 367 és fél forintnál tartózkodott éppen.
Hát kérlek, szépen csúcsokon.
A Tesla az a robottaxi nem nyert.
Hát az nem jött be. De most ez azt mondják, hogy az emelkedő trendben volt egy kis visszaesés, úgyhogy aki hosszabb távon nézi a papírt, azzal annak semmi baja nincs ezzel, aki pedig máshogy nézi, annak meg van, mert hogy hirtelen azért volt egy komoly esés. De nem is ez a lényeg szerintem, hanem az, hogy jöttek a gyors jelentések, szépen elindultak az Egyesült Államokban, és közben történelmi csúcson zártak az amerikai tőzsdék. Jó hangulat volt, ugye az S&P és a Dow Jones is, tehát történelmi csúcson. Az inflációs adaton volt a főszerep, és ugye meg hát a banki jelentési szezonon, de természetesen a Tesla is a nap sztoria volt, ahogy te említetted. Azt mondja, hogy az 1%-os emelkedés elég volt a Dow-nak a csúcshoz, mármint a történelmi csúcshoz, az S&P is, de 0,6% volt. A Tesla az 9% körüli esést produkált ezután a robotaxis bemutató után, de egyébként a hangulat azért is volt jó, mert megjött az első gyors jelentés, az első fecske, a legnagyobb amerikai bank, a JP Morgan tette közzé a harmadik negyedévest, és ott úgy tűnik, hogy jobban teljesített a vártnál a pénzintézet, tehát abszolút jó hangulat volt, és kellemes meglepetést okozott a Wells Fargo is a befektetőknek, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy jó volt a hangulat. Ami érdekes még, és itt nézem a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírokat, az, hogy hát igen, a végül is nem lett egészen 9% a Tesla, de második a sorban, a volumenben pedig megközelíti az Nvidia-t, ott igazából nem volt elmozdulás. A Uber Technologies 11%-os pluszt hozott össze, a Bank of America 5%-os pluszt, a Trump Media még mindig fölfele 4,8%-kal, de az Intel is erősödött, a Sophie Technologies is, és a Lyft is erősödött, azt mondja...
Az fölfelé ment.
Bizony, a lift az fölfelé ment, így van, és most már ajtókkal ellátva. Úgyhogy ez volt a tőzsdém.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van, megjött Czoller Andi, majd igazságot tesz. Azt
jó
mondja
reggelt,
a kedves
miért?
Hallgatónk Péter, hogy a 10 éves Miksáról mondtuk, vagy András, hogy ő lehet amerikai elnök.
Miksa.
Nem azt mondtuk, hogy egy napon született a Eisenhower-re? Lehet, hogy azt is mondtad, hogy még olyan is
mondtam.
Lehet.
Hát akár. Mindenki a zsebébe hordja a marsalbotot, és ki tudja, merre fordul a
történelem.
De várjál, hogyha magyar születésű, akkor...
Hát ezt mondjuk, hogy lehet, hogy megváltoztatják a szabályokat. Ja, ki tudja. Most a Trumpot már harmadszor meg akarták murdolni, de ezt csak a republikánusok mondják. Most hallgattam reggel egy interjút, az a sheriff, akinek az emberei elkapták azt a pacákot, az egy választott képviselő republikánus, úgyhogy minden, amit mond, azt így kell ilyen fényben kezelni. Az FBI egyelőre még nem mondja, hogy ez egy merénylet volt, de ezt már kezdik így kezelni, úgyhogy figyelj, hogyha gond van, és esnek a Trump média részvényei, akkor jön egy merénylő. Én ezt, azért ez érdekes, nem? Ez most már harmadik.
Nem tudok erre mit mondani, én nagyon távol tartom magam az amerikai elnökválasztási kampány napi eseményeitől mindenképp. Van nekünk elég bajunk magunknak is, például a hírcsokorban lesz ebből bőven szemezgetni való. Úgyhogy kamillázzunk, figyeljünk, kagylózzunk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, 7 óra 9 perc van, 2024. október 14-e, szerda, és megint bánhatjátok, hogy zenét hallhattatok, nem a stúdióban történéseket, hiszen Kántor Endrével a konditermekben és a szaunában történő öncélú mesztelenkedésről ejtettünk néhány szót. Nem értjük ugyanis a jelenséget, hogy miért kell.
Mert ott lehet.
Én
végre,
értem.
Valahol, ahol lehet.
Mi otthon nem engedik.
Lehet, hogy otthon nem olyan jó, igen, hát ki tudja.
Tehát, hogy amikor kijövök a tusolóból,
például.
Ott, igen. Tehát kijövök a tusolóból, a nyakamba törölközővel, most nem én, hanem az az ember, nem értem, hogy mi mozgatja. Tehát, hogy ennyi erővel maga köré is kanyaríthatná, és nem kéne a csúnyáját néznie az összes többi
egybegyűltek.
Nem, persze, hogy nem nézek oda, de hát érted, nem? És akkor megáll a másikkal együtt, és elkezdek beszélgetni.
András, még most viszik az iskolába a gyerekeket.
Akkor mondok más morgást, hogy Péter hallgatónak miért kellett elvenni egy 10 éves kisfiú álmait arról, hogy akár amerikai elnök is lehet. Azzal, hogy kijózanító módon visszarántja a földre, hogy de csak az lehet amerikai elnök, aki ott született.
Nem így mondta egyébként, de igen.
Én most parodizálom, persze.
Tök igaza van. Minden eset lehet, hogy azóta változni.
De
változik
Péter
valami.
Hallgató olyan, mint amikor megajándékozzuk szeretteinket egy tortával. Boldog születésnapot kívánok, de ne felejtsd el, hogy ez a torta nagyon hízlal. Tehát ilyen. Ez a mentalitás.
Sziasztok, nagyon jó műsor. Ausztriában nem csak téli gumival, hanem 4 évszakossal is be lehet menni november 1-től, írja Gábor. Köszönjük
információ.
Szépen. Szerda van, mintha tegnap még vasárnap lett volna.
Bizony.
Nem csak pofán csapott minket a hétfő reggel, úgyhogy egyébként abszolút vidámak vagyunk és optimisták. Köszönjük szépen. Közben kiigazított állandó hallgatónk, hogy azt mondtam, hogy neurotik lemez. Igen, nem, tehát nyilván nem volt a neurotiknak lemeze.
Nem adhatták ki.
Volt kazettán, keringett egy ilyen 15-16 szám, és az egy ilyen demo, többnyire demo felvételek.
Neked a divat mondja meg, hogy ki van.
Az, figyelj, hát lényegében ugye mondjuk azt, hogy a magyar rap megszületése az megtörtént a Pajor Tamás szövegeivel, meg neki volt ebben biztosan hatása. Minden esetre ugye ez a kiadatlan lemez, de azért rajta van ugye ez a demókazetta, a 303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben, úgyhogy minden esetre, ha nem is lemez, végül is egy album, mondjuk így.
Baleset történt a Baross utcában, sajnos a Karácsony Sándor utcánál. Nagyon figyeljünk oda a közlekedésre ma reggel is.
Jó reggelt, megjött a technikai személyzet.
Végre, befáradt a munkaére. Nem zavarja, hogy élő adásban muszáj vele jattolni, ne haragudjatok, egy kicsit.
Összekeveri a piros lámpa jelentését mindig.
Különben most valamit meg akar nyomni, nem tudom, hogy mit csináljunk.
Meg akar nyomni egy gombot a pulton.
Igen, akkor most menjünk a Budapest rovatra, vagy
közvetítsük élőben, mi történik. Megnyomta a gombot?
Hozzányúlt az egeremhez, öncélúan.
És?
Nem tudom, hova vezér.
Kattint.
Login, hozzáadás, másolás. Biztosan abban, persze, hogy biztos le...
Elfogadta az EULát. Látod, ennyi volt, elfogadta az EULát, és működik.
Elfogadta helyettem a kukikat.
Már jöhet
ez,
is.
Ez is.
Jöhet.
Igen.
Hát az nagyon fontos.
Igen.
Na, pénteken volt az előbújás napja, úgyhogy...
Mehet a Budapest rovat? Hogy állsz ez a kérdés?
Én azt mondom, hogy mehet.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Látod, össze-vissza nyomkodta.
Mert hogy
a
Budapesten
személyzet.
Az égvilágon semmi nem
dehogy
történt,
nem.
De mindjárt.
13 új projekt indul például közösségi költségvetési forrásból, úgyhogy döntöttek tehát a budapestiek, amiről beszéltünk annak idején, a fővárosi közösségi költségvetési forrás október 7-ig lehetett szavazni, 175 olyan ötletre, amiket korábban szintén budapestiek nyújtottak be a fővárosi önkormányzatnak, a nyertes ötleteket pedig 11-én a Városháza Pop-up parkjában hirdették ki.
No.
Úgyhogy a szavazás idén is 5 kategóriában zajlott, legnagyobb számban a helyi kis ötletekre lehetett szavazni, úgyhogy nézzük csak, hogy mi nyert. A Váci út zöldítése nyert. Erre érkezett a legtöbb szavazat. Aztán zöldebb Üllői út, ez a második. Csomagmegőrző a Margit szigeten és a Népligetben, nagyon fontos. Aztán meglévő kerékpáros útvonalak összekötése a Móricz Zsigmond körtéren. Ó, igen. Ez nagyon jó. Kerékpárosok számára biztonságosan megközelíthető keleti pályaudvar. Szintén elől van az ötletek között. Kutyagumi mentesítés a 8. kerületben. Na, ezt hittem, hogy ezen már túl vagyunk, de ezek szerint nem. Aztán átjárási lehetőség a Dunaparti sétányra, a Haller utcánál, és rendezett zöld terület a határútnál. Na most azért ebből is látszik, hogy a zöld bicikli,
igen,
és egy kutyusos sztori van benne. Ezen kívül a helyi nagy ötletek kategóriában az alábbi ötletek nyertek. Nyilvános WC a Margit szigetre. Ez elsöprő is.
Nem
ez
is
az,
értem, hogy miért nincs még.
Igen. Illetve, hát ugye most per pillanat az egész Margit-sziget egy ilyen, de szeretnék ezt intézményesíteni. Aztán a Corvid negyed aluljáró megújítása művészeti projektként. Ez pedig a másik nagy ötlet. És akkor Zöld Budapesten és Esélyteremtő Budapesten is lehetett, illetve Nyitott Budapesten is szavazni. Elég sok szavazat érkezett a konténerházak hajléktalan családoknak erre. Erre 12.600 szavazat érkezett. Azért olvastam, mert például a helyi nagy ötleteknél a nyilvános WC a Margit-szigetre az 4.500 szavazatot kapott, úgyhogy ez például nagyon fontos. Csapadék összegyűjtése esőkertekben, erre is érkezett elég sok, majdnem 8.000 szavazat, illetve jól kivilágított gyalogátkelő helyek kialakítása. Úgyhogy ezekre a nagy ötletekre ugye 120 millió forint jön megvalósítás forrásban, úgyhogy nagyon klassz projekt ez.
Na ezt figyeljél, és most kapaszkodjon mindenki. Teljesen felforgatná a budapesti parkolás szabályait egy javaslatcsomag. Ajaj. 7 civil szervezet állította ezt össze, és mutatta be a fővárosi közgyűlésnek. Az Index írt erről. A gyalogosok és a biciklisek érdekeit védő szempontokat javasolnak, és jelentősen megdrágítanák a közterületi parkolást. A parkolási megváltási díj, amit ugye az ott lakóknak kéne fizetni, az éves parkolási díj, azaz az egy órai parkolási díj szorozza az éves fizetésre kötelezett órák számával meghatározott százaléka legyen. Ez a javaslatnak a vezérelve. Kezdetben a kiszámított összeg 2%-át kéne kifizetni, vagyis 98%-os kedvezmény járna. Na akkor mondom, az A-zónában 2,4 millió forintot kéne kiköhögni, ha ott akarsz parkolni állandóan az autóddal. Ugye ezt 98%-os kedvezménnyel 48 ezer forint lenne évente. A B-zónában 1,5 millió forint, az 32 ezer forintos éves lenne kezdetként, és hát így mennének. De a legolcsóbb D-zóna is 600 ezer forintot kóstálna évente.
Ezzel a kedvezménnyel ez nem egy drága dolog.
Hát még, de ezeket a parkolási kedvezményeket az évek során fokozatosan csökkentenék, arra terelve az autósokat, hogy keressenek közterületen kívüli tárolási megoldást az autójuknak. Uh-huh. Különösen környezetszennyező autók meg nem is kaphatnának parkolási kedvezményt. Például 2026-tól az Euro 1-es motorra rendelkező autók, és annál régebbiek, 2028-tól az Euro 4-esnél alacsonyabb besorolású motorra rendelkezők sem, 2030-tól pedig az Euro 5-ösnél régebbiek sem kapnának kedvezményt, ami azt jelenteni, hogy a legdrágább zónában például 2,4 millió forintos éves díjért lehetne parkolni. A védett területekre pedig ezekkel a szennyező járművekkel be se lehetne hajtani. A 2 tonna feletti ösztömegű autók parkolási díjait 100%-kal megemelnék arra való hivatkozással, hogy azok több helyet foglalnak. Úgyhogy ezek a civil javaslatok jöttek a fővárosi közgyűlés elé. Ez azért elég kemény, valljuk be. Uh-huh. És elég drasztikus megoldás.
Írja kedves hallgatónk, hogy a van nyilvános WC a Margit-szigeten, az uszoda WC-je az, egy mosolygó arccal. Aztán a másik hallgató meg azt írta, hogy van nyilvános WC a Margit-szigeten, az Árpád itt felüli oldalon 200 forint volt, és a díj, és akkor tiszta és rendezett volt. Igen, ez a vízesésnél, de ha gondoljunk már bele, tehát, hogy a Margit-szigeten rád jön, akkor, és ott vagy a szökőkútnál, akkor mit tudsz csinálni? Átrohansz oda, mert azért nem, ezt meg kell oldani, hogy több is legyen, és rendesen működjön.
Mondjad el a bringás szabályaidat a héven, azt mondjad el.
Mi? Milyen
hogy
híven?
Hogyan szállítatod a bringádat, a biciklidet a híven, az én káromra. Hát te vagy a biciklis, nem a
híven,
egy gyalogos sávtárs.
Nagyon ritkán megyek most már, mert elköltöztünk, és én vonattal közlekedem, nem hívvel, de minden esetre az agglomerációban közlekedők visszajelzéseit figyelembe véve október 15-től olcsóbb és egyszerűbb kerékpárt szállítani a híven. Az utasoknak elegendő egy BKK vonal, vagy gyűjtőjegye ahhoz, hogy kerékpárjukat a hév teljes vonalán, a fővároson belüli és kívüli szakaszon is magukkal viessék. Azok számára, akik rendszeresen biciklivel járnak, Budapesten belül a BKK kerékpárbérletét javasolja a Budapesti Közlekedési Központ, úgyhogy megmarad ez a kerékpár országbérlet is, meg a hívvonalak teljes hosszán érvényes viszonylati kerékpárjegy.
Kedvezőtlen eredményt hozott önnek egy közvéleménykutatás? Csináltasson egy másikat? Ezt a munkacímet adnám annak, hogy ugye a Terézvárosban az Airbnb betiltásáról született egy határozat, miután ugye a ügydöntő népszavazáson az ott lakók azt mondták, igen, hogy nem kérnek az Airbnb-ből. Ehhez képest most az van, hogy aki látja a felmérésnek az eredményeit, meg lesz győződve, hogy a budapesti lakosok szeretik az Airbnb-t, és azt mondják, hogy szükség van rá, mondta egy másik kutatást értékelve Sumicki Balázs, a MAKE elnöke, ugye ez a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete. Azt mondja, hogy felhívta a figyelmet arra is, hogy a két lehetőségük volt, vagy a teljes tiltás mellett szavaznak a terézvárosiak, vagy hogy maradjon a mostani rendszer. A valóságban azonban nem csak ez a két opció van. Senki, mi sem mondtuk, hogy nincs szükség változtatásra, vagy hogy minden tökéletes, ennek ellenére manipulatív módon tették fel a kérdést. És itt a következő felmérés, ami szerint az van, hogy szigorítsák a működésüket. 60% a betiltás mellett csak 12% érvel, és 21% mondja azt, hogy maradjon úgy, ahogy van. Ez egy másik közvélemény kutatás eredménye, és arra is felhívják a figyelmet, hogy még egy csomó más probléma is van, amivel a terézvárosiak inkább foglalkoznának, mint az Airbnb-vel. Itt van például, hogy nyáron túlságosan felforrósodik a város, túl sok a parkolóautó, rossz a levegő, rossz állapotban vannak a házak, koszosak az utcák, túl sok a hajléktalan, és az önkormányzatnak nincs elég pénze, nehéz bérelhető lakást találni a környéken, zsúfoltak az utcák, nagy a tömeg, és csak ezután jön, hogy túl sok az Airbnb lakás. Úgyhogy előtte az apartman kiadók szerint ezeket kellene megoldani, és akkor jobban érezné magát minden terézvárosi lakos.
Na tessék!
Na most akkor tényleg bezárom a rovatot.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy milyen érdekes híreket tudunk a nyugdíjakkal kapcsolatban. Már eleve megvádoltak azzal, hogy túl sokat morogsz, és úgy köszöntél be, hogy szerda van. Azt hiszem, hogy ez menni fog a sorba ez a hír, mert hogy egy év alatt közel 40%-kal nőtt az átlag nyugdíj a Romániában. Miközben Magyarországon alig 9% emelést kaptak a nyugdíjasok, de vajon melyik országban élnek jobban a nyugdíjasok? Ezt kérdezzük a Bankmonitor elemzőjétől, Süle-Szigeti Bulcsútól. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
És ugye az a hihetetlen, de igaz hír, hogy a román átlagnyugdíj lehagyta a magyart.
Hát pontosan így van. Én számítottam arra, hogy ez most meg fog történni, hiszen sejtető volt, hogy a szeptemberi átlagnyugdíj adatokban már érzékelni fogjuk ezt a második jelentős emelést. Ugye Romániában most két lépésben nagyon nagyot emeltek a nyugdíjakon. Egyébként kérdés, hogy ennek a költségvetési fedezete az megvan-e, esetleg erről még beszélhetünk, de a lényeg az, hogy idén januárban először 13%-kal, aztán most szeptemberben pedig újabb kb. 20%-kal emelkedtek a nyugdíjak Romániában. Nem minden nyugdíj ugyanannyival, hanem az alacsonyabb nyugdíj szinteken komolyabb emelés érkezett, a magasabb nyugdíjakon pedig kevesebbet emeltek. Sőt, olyan is volt, akinek az újraszámítás következtében csökkent volna a nyugdíja, de ilyen esetben nem alkalmazták a csökkenést. Tehát csak jól járhattak a román nyugdíjasok rosszul, nem?
Egyébként nagyon más a román nyugdíjrendszer, mint a magyar?
Hát az alapfelépítését tekintve nem nagyon más. Ugye náluk is több pillérből áll a nyugdíjrendszer. Az elsőleges az az állami pillér, tehát a felosztó kirovó, az náluk is domináns. A legfőbb különbség az talán az, hogy Romániában még létezik a kötelező nyugdíjpénztári pillér, bár egyébként ő ott is többször felmerült már annak a gondolata, hogy ezt esetleg lehessen államosítani, hasonló a Magyarországhoz. De erre egyelőre még nem került sor.
Van-e 13. havi nyugdíj? Mert nálunk van.
Hát érdekes módon Romániában nincsen 13. havi nyugdíj, és egyébként még adóznak is a nyugdíjukból. Ugye Magyarország ebből a szempontból jobb, tehát sem adózni nem kell a nyugdíjakból, sem pedig, hát illetve a 13. havi nyugdíj pedig létezik. Tehát ezek is olyan tényezők, amik egyébként a magyar nyugdíjasok oldalán szólnak, vagyis hogy a mi esélyeinket erősíti, de sajnos még ezeknek a figyelembevételével is egyébként azt látjuk, hogy hát nagyon fel kell kötniük a gatyájukat a magyar nyugdíjasoknak, hogyha szeretnének lépést tartani a román nyugdíjasok életszínvonalával.
Na, ugyanis, akkor menjünk bele a részletekbe, mennyi az annyi?
Hát most a legfrissebb adatok szerint Magyarországon az átlag nyugdíj az 233.000 forint. Ezzel szemben pedig Romániában, hát hogyha átszámítjuk forintra aktuális árfolyamon, akkor 239.000 forintra jön ki a dolog. És ami még itt egy nagyon fontos dolog, hogy
ez a készhez kapott összeg Romániában, ebből már lejön az adó, mert mondtad, hogy ott adóznak a nyugdíjak.
Igen, természetesen. Aha. Tehát ez már a nettó összeg, amit ők zsebbe megkapnak. Egyébként, hogyha lejben szeretnénk kifejezni, lehet, hogy vannak erdélyi hallgatók, akik ugye lejben is jól tudnak számolni. 3014 lej most a legfrissebb nettó átlagos nyugdíj Romániában. És akkor ez az, ami ugye a nominális különbség, de a fogyasztói árakhoz még egy nagyon fontos tényező, hiszen ugye az egy dolog, hogy most a devizapiacon hogyan lehet átváltani egyik összeget a másikra, de hogy a megélhetés szempontjából a fogyasztói árak is rendkívül fontosak. És bizony azt látjuk, hogy Romániában akár ilyen 20-25%-kal alacsonyabbak a fogyasztói árak, mint Magyarországon. Ugye a 2023-as adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a magyar fogyasztói árak azok az Európai Unió átlagos árszínvonalának a kb. 76%-án helyezkedtek el, Romániában pedig 60%-on helyezkedtek el. Tehát ugyanannyi pénzből lényegesen jobban lehet megélni Romániában, mint Magyarországon, legalábbis ez volt a tavalyi helyzet. Úgyhogy ha csak nem kezdenek el most nagyon erősen felzárkózni a román árak a magyarhoz, akkor bizony azt láthatjuk, hogy a következő 12 hónapban jobban fognak élni a nyugdíjasok Romániában, még az adózás meg a 13. havi nyugdíj hiánya ellenére is.
Ez most egy pillanat felvétel tehát most értünk el arra a szintre, hogy lehagyták a nyugdíjak, vagy a román nyugdíjak a magyart, de a trend az egyértelműnek tűnik? Vagy innen még van visszaút? Mert nyilván nálunk is jönnek a választások, ilyenkor azért oda szoktak figyelni például a nyugdíjakra is a politikusok.
Igen, hát ha csak nem jön valamiféle egyszeri meglepetés jó értelemben, akkor a magyar nyugdíjak nem fognak nagyot nőni, ugyanis a magyar nyugdíjemelési rend az infláció követő, tehát hivatalosan infláció követő, tehát a jövő évre tervezett költségvetési törvényben szereplő inflációval kell emelni a nyugdíjakat. És jövőre ugye annyira alacsony lesz az infláció várhatóan, mindössze 3,2%, hogy most a következő emelés alkalmával jövő év elején a nyugdíjasok 3,2%-os nyugdíjemelésben fognak részesülni. Tehát ez nem túl acélos, ugye most az átlag nyugdíj szintjére, ha vetítjük, 200 ezer forintra 6400 forintos emelés fog érkezni. Tehát ez a mondjuk a jó indulattal nagyjából mondjuk szinten marad a reál értéke. Ezzel szemben pedig Romániában bőkezűbb a nyugdíj emelési rendszer, tehát ott sokkal inkább van lehetőség arra, hogy komolyabb emelések is érkezzenek. De ezt ugye nehéz előre megbecsülni, tehát majd inkább néhány hónap elteltével ismét kell készíteni egy összehasonlítást, mi ezt a bankmonitoron rendszeresen megtesszük, és akkor látni fogjuk, hogy éppen hogyan áll a hely.
Jó, akkor megbeszéljük majd, amikor megvannak a tapasztalatok, mert most azért beszéltünk veletek, mert pont most volt az, amikor áttörte a magyar szintet a román nyugdíj.
Igen, és akármikor szóba kerül Románia, a kedves hallgatók egy része elküld bennünket a melegebb éghajlatra, hogy menjünk akkor oda lakni, ha ennyire szeretjük.
Hát figyelj, vásárolni már úgyis oda jár egy csomó mindenki, úgyhogy hamarosan ez lesz belőle. Szóval azt akartam mondani, hogy akkor megnézhetjük majd a költségvetési vonzatait is, bár oda azt is meg kell nézni, hogy mekkora a nyugdíjas réteg, amit el kell tartani. Úgyhogy lehet egy ilyen beszélgetés is majd, amikor már vannak adatok, hogy vált be ez az egész.
Rendben, okay. Én nyitott vagyok rá.
Rendben, köszönjük szépen az infókat.
Szép napot, jó munkát!
Sziasztok!
Hát a román nyugdíjak megelőzték a magyar nyugdíjakat, ebben is előttünk van Románia, ezt megtudtuk a Bank Monitor elemzéséből, amit Süle-Szigeti Bulcsú mondott el.
Most pedig akkor napközi, meg egy rövid promóciós összeállítás, és akkor makrogazdasággal folytatjuk az LKB-n a világszeme.
Az Orlenkúttól lépésben halad, ezt többen megírtátok nekünk, hogy az M0-áson és az M3-as felé is most már dugó van. Köszönjük szépen!
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Minden szem az Európai Központi Bankra szegeződik. Kamatdöntő ülést tartanak ugyanis, és az USA-ban pedig jönnek különböző konjunktúra indikátorok, adatok a gazdaságról. Az is nagyon fontos egyébként, de hát kezdjük az LKB-val. Itt van velünk a vonalban Kovács Mihály, az OTP elemzési központ elemzője. Szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Na, mit fog csinálni az LKB?
Hát az LKB gyakorlatilag biztos, hogy kamatot csökkent, tehát ezt így bemondták, és egyébként ez azért nagyon érdekes, mert szeptemberben ugye akkor volt a legutóbbi döntés, illetve ugye csak zárójelben, aki nem emlékszik annyira, hogy júniusban kezdett csökkenteni az LKB, és júniusban és szeptemberben is csökkentett 25 bázisponttal, akkor megkérdezték, hát többen is, Christine Lagarde LKB elnököt, hogy októberben várható, hogy csökkentenek, és hát ugye nyilván nem köteleződött el, de hát azt mondta, hogy azért nem sok adat fog kijönni szeptember és október között. Ehhez képest ez a nem sok adat, ez most úgy néz ki, hogy alaposan felbolygatta a helyzetet, tehát most már gyakorlatilag 95% vagy még magasabb a csökkentést várók aránya, és igazából be is mondták többen így a döntéshozók között, hogy mennek előre, csökkentenek. Ugye miért lehet ez? Az egyik dolog, hogy kijött egy szeptemberi inflációs adat, ahol ugye minden részletet még nem láttuk, mert én előzetes, az 1,8% lett. Ez ugye alacsonyabb lett, mint a piaci várakozás, de jóval alacsonyabb, mint az LKB várakozás, vagy egy pár, nem tudom, egy hónappal ezelőtti várakozás, tehát ugye benézett 2% alá az infláció. Ugyanez egyelőre úgy tűnik, hogy átmeneti, de azért mindenképpen egy olyan pálya, ami jóval alacsonyabb, mint amit korábban várni lehetett, és a másik lába a történetnek pedig az, hogy ugye mindenki azt várta, hogy az idén azért a GDP-ben egy érdemi fellendülés jön, és egyébként az első, második, négy év, főleg az első nem is lett olyan rossz. De most hát a legtöbb adat, ami bejön, az azt mutatja, hogy a harmadik negyed évben ez a fellendülés ezért ez jó eséllyel elhasad. És ráadásul, ami még zavaró lehet a döntéshozóknak, hogy a munkapiacon is kezdenek kedvezőtlenebb jelek látszani. Ugyanez még nem a munkanélküliségi rátában látható, ami historikusan milyen van, hanem az üres álláshelyek a második negyed évben egy elég nagyot estek. Úgyhogy mindezt így összevéve, hát elég
meg ugye
sok
az autóiparnak az adatai már maga a gazdasági kilátásokhoz sem tesznek sok jót hozzá, meg a munkanélküliségi adatokhoz is, mert leépítenének egy csomó gyárban.
Igen, igen, tehát lehet az autóiparban, főleg ugye Németországban, de talán a Stellantis esetében is leépítésekről hallani, abszolút így van. És egy hónappal előtt egyébként ugye az is indikatív, amikor nagyon sok döntéshozó szólal meg, tehát hogy most a szeptemberi ülés óta nagyon sokan beszéltek, döntéshozók a sajtónak, és mindegyik hát így a kamatcsökkentést lebegtette, sőt egyébként olyan megszólások is vannak már, akik azt mondják, hogy az LKB-nak gyorsan, ugye most 3,5% a betéti kamatlába, ami az igazi irányadó mutató, hogy ezt 2% kéne viszonylag gyorsan csökkenteni. Egyébként a piac már ezt árazza, tehát azt árazza, hogy a következő 6 ülésem 25 bázisponttal gyakorlatilag júniusra 2%-ra csökken a betéti kamatláb, ami azért már egy érdemi változás. Úgyhogy hát igazából itt az igazi kérdés, hát nagyon nagy meglepetés lenne, ha nem lépnének. Nem valószínű, hogy nagyobb, tehát azért az fura lenne, hogy azért most egy nagyobb lépés közt, tehát nem 25, tehát majdnem biztos a 25, és hát az, hogy utána mit mondanak, az érdekes lehet, bár egyébként azért az LKB nem nagyon szeret olyan értelemben iránymutatást adni, hogy mindig ezt az adatvezérelt üzemmódot hangsúlyozza, de hát mindenképpen érdemes lesz figyelni, igen, hogy mit kommunikálnak.
Amerikában pedig konjunktúra adatok jönnek, mint ahogy tanult kollégám rá is mutatott erre, kiskereskedelmi forgalom, ugye? Az amerikai gazdaság,
termelés, igen.
Az amerikai gazdaság sem tűnik éppen kirobbanó formában lévőnek, bár ide nekünk azt a teljesítményt Európában, amit ott tudnak.
Hát igen, én az utolsó mondatothoz kapcsolódnék leginkább, hogy azért, tehát hogy itt most a harmadiknél, tehát míg az euróövezetben jó esetben mondjuk lehet mondjuk egy negyed év alapon egy 0,2%-os bővülés. Azért az amerikai gazdaság esetében ez mondjuk minimum 0,7, amit most várnak negyed évben. Egy év tévesítve nézik, tehát ilyen 3% körüli várakozás van. Ugye ebbe a képbe jön be az utolsó szeptember, tehát a harmadik névben az utolsó a szeptemberi adat, és kiskereskedelem és ipar, igen. Ugye az látszik, hogy minden várakozás ellenére az amerikai gazdaság igazából azért, mintha most megállt volna ez a lassulás. Ugye a munkapiacon volt egy-két hónapot nyáron, június-augusztus között, mint hogyha ilyen erősebben mérséklődött volna a foglalkoztatás növekedés, ehhez képest a szeptember nagyon erős lett, és hát ez igaz a reálgazdasági vonulatra is, hogy a kiskereskedelmi forgalom az viszonylag robusztus. Ugye az ipar az azért gyengébb volt, és most is egy kis csökkenést vár a piac, ugye 0,1%, ami persze nem egy óriási valami, még Cooperhu alapon sem, de ott meg az a várakozás, ugye, hogy azért szép lassan jönnek le a kamatok majd, ez azért az ilyen tartós cikkeknek valami lendületet adhat, bár ugye azért globálisan sem túl jó ez az ipari konjunktúra, tehát a globális beszerzési menedzser indexek is elég kedvezőtlenül állnak, szóval itt azért ez nem annyira kedvező, de összességében igazából azt gondoljuk, hogy azért főleg a kiskereskedelmi forgalom esetében egy viszonylag jó adatot láthatunk, és hogyha ez így lesz egyébként, azért ez a Fednek a bonyodalmát növelheti, mert ugye ott emlékezzünk, hogy szeptemberben egy 50-es csökkentéssel indították a ciklust, ehhez képest azóta gyakorlatilag csak erős adatok jöttek be, úgyhogy már van olyan elemző, aki azt mondja, hogy ugye november elején lesz a Fed döntés a következő, hogy nem is biztos, hogy csökkenteni fog, mondjuk a legtöbben 25-öt várnak, de nagyon érdekes lehet, hogyha ezek az adatok erősek lesznek, akkor tényleg a szeptember óta a Fed egy olyan sorozatot fog látni, hogy gyakorlatilag minden adat az erősebb, mint amit ő gondolhatott.
Jó, hát minden esetre ugye folyamatosan jönnek a kommentárok ezek az adatok mellett, úgyhogy ez pedig rángatja mind a dollár, mind a tőzsde árfolyamát. Most persze a gyors jelentésekre koncentrálnak, de azért meglátjuk, hogy milyenek lesznek ezek az adatok. Köszi szépen, Misi, és
köszönjük.
Jó napot nektek, jó munkát!
Köszönöm, sziasztok!
Szia!
Kovács Mihállyal beszélgettünk, aki az OTP elemzési központ elemzője.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlatkészítő felület szolgáltatója.
Na nézzük meg, hogy mi a helyzet a digitalizációval, illetve a KKV szektorral. Van egy olyan...
Ismerkedjünk egy új betűszóval, EDIH, azaz E-D-I-H. És hogy ez hogy függ össze az előbbi témával, ugye?
Igen, hogy ennek mi a kiemelt célja? A digitális érettség emelésén keresztül növelni a hazai KKV-k versenyképességét, nem csak európai, de globális viszonylatban is. Itt van velünk a stúdióban Horváth Gergely, a Digital Tech EDIH szakmai vezetője, az EIT Digital digitális technológiákért felelős ökoszisztéma vezetője. Remélem, ezt jól mondtam.
Igen, jó reggelt!
Jó reggelt. No, mi az EDIH? Azt fejtsük meg a hallgatóknak.
Igen, szóval az EDIH az egy ilyen európai digitalizációs, innovációs hub, angolul inkább hálózat, talán magyarul. Ez egy olyan kezdeményezés, ami Európa szerte különböző témák mentén segíti a minden nemzeti KKV-k és közszféra szereplőit. Alapvetően konzorciumi szinten, tehát különböző hátterű intézmények, cégek, regionális fejlesztési ügynökségek csoportosulnak egybe, és ezek együtt nyújtanak szolgáltatást a KKV-knak. A mi EDIH-ünk, ez digitális technológiákra fókuszál, 5 fókuszterületünk van, ebből 4 az kifejezetten ilyen technológia-orientált, technológiára alapuló szolgáltatás. Ez a kiberbiztonság, blokklánc technológiák, fintech, vagy ilyen pénzügyi technológiák és edutech, ilyen oktatási technológiákkal kapcsolatos, és ezeken átívelő horizontális digitalizációs támogatást nyújtunk általános üzletfejlesztési témában is a KKV-knak.
Ez úgy néz ki, hogy jó napot kívánok, a Gipsz Jakab Évtársa Kft-től hívom. Horváth úr, kiberbiztonsági továbbképzést szeretnénk, mert halljuk, hogy ez van ez a NIS 2, nem is biztos, hogy regisztráltunk, ez így működik? Tehát ennyire...
Van egy ilyen organikus bejövő ügyfél út is, és ezt nagyon támogatjuk. Ha ilyen KKV-k hallgatnak most, akkor mindenképpen a digitaltechedih.hu weboldalon keresztül tudnak a legegyszerűbben hozzánk jelentkezni.
Ez uniós finanszírozású, vagy önköltséges?
50%-ban uniós, 50%-ban pedig a magyar állam támogatja ezt a programot, tessék. És ezen keresztül egyébként a KKV-k térítésmentesen jutnak hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz rajtunk keresztül. Uh-huh. És igen, ajánlunk ilyen képzéseket, workshopokat különböző témákban, ezeket alapvetően a piaci igények szerint próbáljuk alakítani. Egy komoly szakértői gárda áll mögöttünk a partnereinken keresztül, akiken keresztül nyújtjuk ezeket a szolgáltatásokat. Uh-huh. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig a tanácsadás. A tanácsadásnak több formája is van. Az üzletfejlesztési tanácsadás az különböző problémákra keresi a megoldást. Ezek alapvetően olyan problémák, amikkel a cégek maguk jönnek hozzánk. Ez vállalkozásnak a fejlettségi szintjétől függően nagyon széles skálát fed le.
Tehát ez egy többszintű dolog, hogy a hallgatók képbe kerüljenek, nem csak a teljesen alapszintű ismeretekhez kapadnak segítséget, hanem van egy probléma, amire már valamiféle technikai megoldásuk van, de ezt mondjuk továbbfejlesztenék, lecserélnék, stb.
Így van.
Akkor
így
már
van.
Erre is kaphatnak ebben segítséget.
Így van. Hát ez alapvetően maga az EDIH, mint programnak a fő célja, hogy ahogy mondtátok, a digitális érettséget javítsuk, a versenyképességet javítsuk, és ezen keresztül gyakorlatilag a hatékonyságát is növeljük a partnereknek, uh-huh. vagy az ügyfeleknek. Egészen alapuló, most alapult startupoktól kezdve már létrejött és működő cégeken keresztül cégeknek is tudunk segítséget nyújtani, akár a piackutatás segítségében, módszertan segítségében, forrásbevonásban, pályázati, európai vagy hazai finanszírozású pályázatoknak a felkészítésében adunk tanácsot. Ezen kívül én az EIT Digital céget képviselem, akik ezt a konzorciumot vezetik. Nekünk egy pán-európai hálózatunk is van, amin keresztül az európai piacra is tudunk tanácsot adni, hogy piacra belépés más országokban, külföldi befektetői tőke bevonásban, stb. Stb.
Mire jön a legtöbb kérés? Valószínűleg két témakör. Az egyik az, hogy hogyan lehet nekem is mesterséges intelligencia, tudom én, chatbotom, vagy valami ilyesmi, gondolom ez egyik ilyen.
Az AI egy erősen feltörekvő téma, és erre egyébként figyelünk és hallgatjuk az igényeket. Jönni is fog most különböző képzés és workshop ebben a témában. Ezen kívül természetesen ez a peer-to-peer tanácsadásban, ami az igény, persze abban segítünk. Alapvetően az üzletfejlesztési oldalon két fő fájdalompont vagy igény az, amit látunk. Az egyik az, hogy piac az új termékének, vagy a már létező termékének egy új piacát keresi az ügyfél, a másik pedig pénz, tehát erre forrás kell. Ez a két fő irány, ami mentén többnyire segítünk. Emellett van olyan típusú tanácsadási szolgáltatásunk is, amit úgy hívunk, hogy Test Before Invest. Ez, hogyha az ügyfélnek már van egy kialakult koncepcióra arra, hogy hogyan szeretne egy fejlesztést megvalósítani, erre már van esetleg egy rendszer, amit kitalált, de még nem fektetett bele. Ebben az esetben a szakértői csapatunk segítségével tudjuk elemezni, hogy ezzel megfelelő megoldása az irány jó-e.
Hogyha valaki, és nem az alapokról érdeklődik, hanem már egy kiforrott technológiában lépne tovább, az hogy kell elképzelni egy ilyen segítséget? Oda kimegy egy szakember, beül a céghez, felméri a folyamatokat, átgondolja, és akkor ott ad megoldási javaslatokat?
Ilyen megoldás is van, ez is létezik. Alapvetően ezeket úgy kell elképzelni, hogy a tréning oldalról félnapos, egynapos, kétnapos tréningeket szervezünk, akár cégeknek az igénye alapján. Tehát, hogyha egy nagyobb cég, vagy egy közepes nagyobb cég től jön egy olyan igény, hogy ebben a témában szeretnék továbbképezni a dolgozóikat, akkor ez akár hibrid formában is megvalósulhat. A tanácsadás oldalról pedig igen, gyakorlatilag vagy a cégtől jön az ügyfél, és leülnek a szakértő kollégákkal, és átbeszélik a problémákat, vagy akár a cégnél igen, leülünk egy tárgyalóba, és átbeszéljük, kidolgozzuk a folyamatokat, és ez egy hosszabb folyamatba is átmehet, ahol különböző fázisokon keresztül dolgozunk együtt, és dolgozzuk ki a stratégiát arra, hogy a cégnek mi a megfelelő következő irány a technológián belül. És emellett, ami nagyon fontos, hogy mi egy ilyen átfogó szolgáltatási portfóliót ajánlunk, tehát van ez a négy technológia intenzív terület, és az üzletfejlesztés, és ezek nagyon szorosan összekapcsolódnak. Van, hogy tréningből jön át tanácsadásba ügyfél, vagy tanácsadásból tréningbe. Ezen kívül, hogyha azokon a technológiai területeken van a cégnek problémája, akkor nagyon mély szintű szakmai tanácsadást is tudunk adni, ha erre van igény.
Kitűnő. Az utolsó kérdés, mert most nyilván kedvet csináltunk ezt, hol lehet erre jelentkezni, erre a programra még egyszer mondjuk?
Ez nagyon egyszerű, igen. digitaltech.hu ez a weboldalunk. Itt meg vannak hirdetve az aktuálisan elérhető képzések is, ezek kb. Egy hónapos időtávlatban már meg vannak hirdetve, valamint a tanácsadási szolgáltatásokra is ezen az oldalon keresztül javaslom, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat. Horváth Gergellyel beszélgettünk, a Digital Tech Edik szakmai vezetőjével, az EIT digitális technológiáért felelős ökoszisztéma vezetőjével.
A kopasz úrnak kész a kávéja,
mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
És jövünk hamarosan vissza, Czoller Andi hírei után. Most Adóvilág rovatunkban az IT vezető országait vesszük sorra, Indonéziába látogatunk el.